Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a Mári Rádió hallgatóit. Mai hittanóránkat hallják. Nagy Péter atya, Vágsei Esperes plébános vagyok. Az elmúlt hetek hittanórái bevezettek bennünket a bűnöknek abba a felosztásába, amely segíthet bennünket, hogy esetleg jobban, mélyebben fel tudjunk készülni a mi szentgyónásainkra is, megtanuljuk a mi bűneinket besorolni, hogy mikor Isten melyik parancsolata ellen vétünk, és mikor élünk vissza azzal a szeretettel, amellyel Isten szeret bennünket, és amelyre meghív mindnyájunkat, hogy mi is ezt a szeretetet adjuk tovább a mi fele barátainknak, akár a mi családunknak, barátainknak, ismerőseinknek, munkatársainknak. A mai hittanórán még az utolsó parancsolat van hátra, amelyről nem szólottunk, ez pedig a 8. parancsolat. Azért mondom, hogy az utolsó, mivel 2 hete a 6. és a 9. parancsolatról szólottam, azok összefüggnek, hogy ne paráználkodj, és a fele barátod házastársát ne kívánt parancsolat, amelyet együtt tárgyaltunk. Ugyanakkor az elmúlt alkalommal a 7. és a 10. parancsolatot tárgyaltuk együtt, úgy szintén nagyon szorosan összefüggnek, ez a ne lopj és a mások tulajdonát ne kívánt parancsolat, és ma pedig még hátra van a 8. parancsolat, amely úgy hangzik, ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. A katolikus egyház katekizmusa ezt írja a 8. parancsolatról, elsősorban azt röviden összefoglalva a 2464. pontban. A 8. parancsolat tiltja személyes kapcsolatainkban az igazság elferdítését. Ez az erkölcsi törvény a szent népnek abból a hivatásából következik, hogy tanúskodjon Istenéről, aki maga az igazság, és az igazságot akarja. Az igazság elleni bűnök szóval és tettel azt fejezik ki, hogy az ember elutasítja az erkölcsi rend iránti elkötelezettséget, alapvető hűtlenségek Isten iránt, és ebben az értelemben alássák a szövetség alapjait. Kedves testvérek, katekizmus is kifejezi, tehát Isten meghív bennünket, hogy az igazságban éljünk, és a mi életünkkel, a mi viselkedésünkkel, a mi szavainkkal, gondolatainkkal, a mi egész hozzáállásunkkal az igazságról tegyünk tanúságot. Mondhatjuk azt, hogy magáról, Istenről tegyünk tanúságot, aki maga az igazság. Ezt látjuk, és meg szeretném említeni a vértanúknak a sorát, akik a végsőkig kitartottak az igazság, a nagybetűs igazság Isten mellett. Nem tagadták őt meg, és még az életüket is képesek voltak feláldozni, nem tagadták meg az Urat, nem tagadták meg hitüket, nem tagadták meg keresztény voltukat, még az életüket is képesek voltak feláldozni az Úrért, az igazságért, az igazság védelmében. Ők azok, akik előttünk állnak, és akik példaként segítenek bennünket, bátorítanak bennünket minden egyes helyzetben, amikor feltekintünk Isten valamelyik vértanújának életére, akkor nagyon fontos, hogy abból bátorítást merítsünk, példát vegyünk róluk. Mi nem, természetesen nem imádjuk őket. Mi tiszteljük a vértanúknak a seregét, akiknek az élete példakép lehet számunkra, akik bátoríthatnak bennünket is, hogy mindig az igazság útján járjunk. Tehát Isten 8. parancsolata ebben akar bennünket segíteni, hogy az igazságnak legyünk a nagykövetei. Mert nekünk és a mi fele barátainknak nem csak az élethez, melyről ugye az ötödik parancsolat, a nevi parancsolat szólt, és nem csak a földi életünk fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges dolgokra van szükségünk, és nem csak ehhez van jogunk, ugye erről a hetedik és a tizedik parancsolat szólt, hanem nekünk és fel a barátunknak is jogunk van a jó hírnévhez is. Tehát nem szabad, hogy belegázoljunk másoknak a becsületébe bármilyen módon, vagy bármilyen formában. Az első és legfontosabb ugye, bűn, amelyet elmondhatunk és el kell, hogy mondjuk, meg kell, hogy fogalmazzunk a nyolcadik parancsolatnál, benne van a megfogalmazásában is ennek a parancsolatnak, ugye, hogy ne hazudj. Tehát a hazugság. A hazugság, ahogy írja a katekizmus, a legközvetlenebb vétség az igazság ellen. Hazudni annyi, mint az igazság ellen beszélni vagy cselekedni megtévesztő szándékkal. Nagyon fontos ez a végén, ez a gondolat ennek a mondatnak, hogy megtévesztő szándékkal. A hazugság, mivel az embernek az igazsághoz és a felebaráthoz fűződő kapcsolatát sérti, annak az alapvető kapcsolatnak árt, mely az embert és szavát az Úrhoz köti, mint igazsághoz, ugye hozzá tehetnénk. Nagyon fontos itt megemlítenem, mely olyan sokszor felmerül a mi mindennapi életünkben, a gyakorlatban is, hogy létezik-e olyan, hogy kegyes hazugság. Mit is takar ez valójában? Nagyon fontos elmondani, ugye, amikor valakivel beszélgetünk, akkor mindig azt kell úgy megvizsgálnunk, hogy neki joga van ahhoz, hogy megtudja azt a dolgot például, amelyet kérdez tőlünk. Neki joga van ahhoz, amit kérdez tőlünk. És ha azt látjuk, hogy neki ahhoz nincs joga, és mi ebből azokból kifolyólag, vagy valamilyen nagyobb érdekből kifolyólag, például, hogy ne ártsunk az ő egészségének, vagy például, hogy ne ártsunk neki, magának, a személynek semmilyen módon és formában, akkor ugye nem szabad azt mondanunk, hogy ez kegyes hazugság, ez nem kegyes hazugság. Valójában neki nincs joga ahhoz, hogy megtudja az igazságot, idézőjelben mondva nincs joga hozzá, ugye, vagy ártanánk neki vele. Ebben az esetben, ugye mindig, amikor válaszolunk, vagy egyáltalán nem mondunk semmit, ez is egy megoldás lehet, ugye, egyáltalán nem szólunk semmit, vagy ha válaszolunk is, akkor megmondhatjuk, ugye akár neki is nyíltan is, ne haragudj, most erre nem szeretnék válaszolni. Vagy ha nem rá tartozik egyáltalán, akkor végső esetben azt mondjuk, hogy nem tudom, de fölkiáltójellen mondom ugye zárójelbe, hogy gondolatban hozzá kell tennünk, mert nincs rá jogod, hogy megtudd. Mert nincs rá jogod, hogy megtudd, amit kérdezel. Akkor ez természetesen nem hazugság. Nagyon fontos, hogy mindig ezt olyan idézőjelben mondva józan parasztésszel megtanuljuk helyesen értelmezni. Olyan, hogy kegyes hazugság nem létezik. Hogyha mi szeretnénk, ha mi nem szeretnénk valamire válaszolni, és nem akarjuk megmondani neki az igazságot, mert neki nincs rá joga, akkor vagy csendben maradunk, vagy megmondjuk azt, hogy ne haragudj, én most erre nem szeretnék válaszolni, vagy azt mondjuk, hogy most én erre nem tudok válaszolni. Hozzátéve még egyszer mondom gondolatba, mert nincs rá jogod, hogy megtudd azt a dolgot, azt az igazságot, vagy akár titkot is, titokról majd még egy pár szót szeretnék ejteni a kedves testvéreknek az elkövetkezendő percekben. Tehát így kell mindig helyesen értékelnünk, hogy mi is ez a hazugság. Ugye a hazugság az valójában ez, amikor ellent mondok, tehát én meg vagyok valamiről győződve, tudom az igazságot, és én szándékosan ez ellen, az igazság ellen beszélek. Nagyon fontos, hogy megtévesztő szándékkal, ugye ez a szándék nem mellékes, hogy milyen szándékkal teszem. Tehát, hogy megtévesszem a másikat kimondva, vagy kimondatlanul természetesen. És még egyszer mondom, vannak olyan helyzetek, amikor a másiknak nincs rá joga, vagy egy hatalmas kárt érek el, azzal, ha megmondom neki, ha válaszolok, hatalmas kárt érek el az ő életében, akkor nincs rá joga, hogy megtudja az igazságot, tehát akkor bölcsen kell értékelnünk, és vagy nem is válaszolunk, vagy egyértelműen megmondjuk, hogy nem akarunk erre válaszolni, vagy nem tudjuk a választ, gondolatban hozzátéve, mert nincs rá jogod, hogy megtudd. Ekkor ugye nem beszélhetünk hazugságról. Kedves testvérek, most egy rövid szünetet tartunk, amelyután folytatjuk hittanóránk második részével.
Legyek. Uram, hát legyen, ha te akarod, rögtön megyek. Kérlek, mert kell a bátorság, hogy
van, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, mai hittanóránk második részét hallják. Az elmúlt percekben már szólottam a kedves testvéreknek az első bűnről, amelyet a 8. parancsolat ellen tudunk elkövetni, és ez pedig a hazugság. Ha folytatjuk, akkor a bűnök között meg kell említeni ugye a titoknak az elárulását is. De kicsit mondjuk meg, hogy mi is ez a titok. Ugye vannak olyan dolgok, amelyek nem tartoznak másokra. Vagy azzal, hogy esetleg elárulnánk, valamilyen anyagi, fizikai vagy pszichikai kárt okoznánk neki, vagy harmadik személyének, személyeknek. Amikor a titokról beszélünk, akkor mindig szem előtt kell tartanunk azt, amit már említettem a kedves testvéreknek, hogy egyáltalán annak a másiknak van-e joga ahhoz, hogy megtudja azt a dolgot, amire kérdez. És ez a titok esetében is természetesen érvényes. És hogyha azt látjuk, hogy neki nincs hozzá joga, hogy azt megtudja, akkor, még egyszer mondom összefoglalva, vagy nem válaszolok neki egyáltalán, vagy megmondom, hogy ez a dolog nem tartozik rá, nem szeretnék erre válaszolni, vagy végső esetben azt mondom, hogy nem tudom, gondolatban hozzátéve, mert nincs rá jogod, hogy megtudd. Ekkor ugye nem hazugságról beszélünk, hanem a titoknak a védelméről épp ellenkezőleg. És ugye a titoknál beszélhetünk olyan titokról, amelyet ránk bíztak, a dolog természetéből adódik, hogyha eláruljuk, akkor kárt okozunk ezzel valakinek. Lehet olyan titok, amelyet megígértünk, valakinek megígérjük, a titokban tartjuk azt a dolgot, azt a titkot, amelyet ránk bízott, tehát ígért titok. Lehet olyan titok, amely hivatali titok, ide tartozik ugye az orvosi vagy az ügyvédi titoktartás, mely szintén nagyon fontos, és végül, de nem utolsó sorban, egy külön kategóriát képez ugye a gyónási titok, amely egy teljesen más szentségi rendbe tartozik, nagyon fontos megmondani, amelyet soha semmilyen körülménye között nem lehet elárulni, még részlegesen sem. És sokszor erről talán elfeledkezünk, de a gyónási titok nem csak a lelkiatyákat, a gyóntatókat kötelezi, hanem nagyon fontos, hogy maga a gyónó is figyeljen arra, hogy nem beszél arról, ami elhangzott a gyóntató székben, főleg a bűneiről, hogy a lelki atya mit mondott, mit tanácsolt neki. Ugye csupán általánosan természetesen lehet erről beszélni, de egészen konkrétan mikor, ki, hogyan, mit mondott, tehát ugye, és főleg a bűnökről, azt érinti természetesen, nem beszélünk, hiszen ne felejtsük el, hogy ez a lelki atya, hogyha nem tud védekezni, nem tud válaszolni semmilyen körülmények között, mert őt köti a gyónási titok. Tehát ez bennünket is ugyanúgy, a gyónókat is kötelez, hogy odafigyeljünk a gyónási titoknak a megtartására. Tehát mindazok az alkalmak, amikor ezt helytelenül tesszük, tehát nem tartjuk meg a titkot, és amikor kibeszélünk, akár ránk bízott, akár ígért, vagy akár hivatali titkot, nem is beszélve ugye a gyónási titokról, akkor természetesen, hogy bűnt követünk el. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy ennél a parancsolatnál is, amit már említettem a kedves testvéreknek a 7. és a 10. parancsolatnál is, nagyon fontos a kártérítés. Tehát ugyanolyan formában kell megtörténnie, mint ahogyan elkövették a becsületsértést. Mivel annak a másiknak ugye joga van a jó hírnévhez, és nekünk tiszteletben kell tartanunk a másiknak a jó hírnevét is. És abban az esetben, hogyha én belegázolok az ő becsületébe, megsértem az ő jó hírnevét, akkor köteles vagyok ugyanolyan formában, ugyanolyan módon ezt helyrehozni. Ezt jelenti ugye a kártérítés. Hogy mondjak erre egy konkrét példát is. Hogyha mondjuk egy 4-tagú baráti társaságban belegázolunk egy 5. személynek a becsületébe, esetleg megszóljuk, megrágalmazzuk őt, akkor a kártérítés kötelez bennünket, hogy ugyanabban a társaságban, ugyanolyan módon ezt rendbe hozzuk, kikorrigáljuk, és mindemellett természetesen a Szent Jónásunkba is belefoglaljuk ezt a bűnt, hogy mások becsületébe belegázoltunk. Ugyanez a helyzet, és azért fontos ezt is elmondani, a tömegtájékoztatási eszközökkel is. Hogyha mondjuk a fő műsoridőben, esti híradóban valakinek belegázolnak a becsületébe, megrágalmazzák őt, az ő jó hírnevét és becsületét elrontják, akkor nagyon fontos, hogy ugyanebben a tömegtájékoztatási eszközben, legyen ugye ez tévé vagy rádió, akár újság is természetesen, ugyanilyen formában, ugyanebben a fő műsoridőben, a tévé esetében, a hírekben ezt helyrehozzák, tehát ilyen módon tudják megvalósítani a kártérítést idézőjelben. Kedves testvérek, ne feledkezzünk el erről, erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy a mi Szent Jónásunk mellett ez a kártérítés egy nagyon fontos dolog, hogy abban a kívülálló személyekben ne romboljuk le másnak a jó hírnevét, a becsületét, ne gázoljunk bele másiknak a becsületében. Mindig azt kell szemünk előtt tartani, hogy mindenkinek, úgy, ahogy saját magunknak is, igen, vannak jó tulajdonságai, vannak rossz tulajdonságai is. Tehát mindig mondjunk arról a másikról, mindemellett, hogy ha néha előszeretettel vesszük elő az ő hibáit, az ő gyarlóságait, bűneit, vegyük elő ugyanolyan előszeretettel az ő jó tulajdonságait is, hiszen mindenkinek vannak jó tulajdonsága is. Próbáljuk meg azokat is előhozni, azokról is beszélni, a másikat helyesen, természetesen nem művileg, de reálisan megdicsérni. Hogyha van valakinek valamilyen jó tulajdonsága, akkor azt is emeljük ki, azt is mondjuk meg. Ne mulasszuk el, hogy az a másik ügyesen cselekedett, ügyesen megcsinált valamit, akkor mondjuk meg neki, dicsérjük meg őt. És legyen ez akár baráti társaság, akár családunkban, akár a férjünk, feleségünk, vagy akár a gyermekeink esetében is. Ugyanez érvényes minden egyes ilyen esetben, és erre ilyen, mondhatni, csodálatos dologra tanít bennünket és vezet bennünket Istennek a 8. parancsolata. Ha mindezt elhanyagoljuk, hogyha esetleg minden mást fontosabbnak tartunk, ami fel a baráti kapcsolatainkban, családi, gyermekszülői vagy szülő-gyermeki kapcsolatainkban, akkor természetesen aztán ekkor beszélhetünk már a bűnökről e téren. Kedves testvérek, mielőtt folytatjuk még a 8. parancsolat elleni fennmaradó bűnökkel, amelyekről még nem szólottam, most egy rövid szünetet fogunk tartani.
Bánatom van örömömben, velem sír és velem
Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, továbbra is mai hittanóránkat hallják. A harmadik részével folytatjuk. Még a 8. parancsolat elleni bűnökről szeretnék szólni a kedves testvéreknek, összefoglalni azokat, amelyeket még nem említettem eddig. Tehát a hazugság, illetve a titoknak a megfelelő megtartása mellett, valamint a kártérítés mellett, ennél a parancsolatnál is nagyon fontos megemlíteni, hogy a másoknak a becsületét ugye tiszteletben tartsuk, és hogy melyek azok a bűnök még, amelyek a mások becsületének tiszteletben tartása ellen vannak. Nagyon szépen összefoglalja ezt a katekizmusnak a 2477. pontja eképpen. A személyek becsületének tiszteletben tartása tilt minden olyan magatartást és beszédet, amely alkalmas arra, hogy igazságtalanul károsítsa őket. Bűnt követ el vakmerő ítélettel az, aki még ha hallgatólagosan is, elegendő alap nélkül igaznak fogad el valami erkölcsi fogyatékosságot a fele barátban. Bűnt követ el megszólással az, aki mások létező hibáit vagy bűneit indokolatlanul föltárja olyanok előtt, akik arról nem tudnak. Bűnt követ el rágalmazással az, aki az igazsággal ellenkező állításokkal árt mások becsületének, és alkalmat ad a róluk alkotott téves ítéletekre. Három dolgot említ meg a katekizmus: a vakmerő ítéletet, a megszólást és a rágalmazást. Elsősorban a vakmerő ítélet. Nagyon fontos, hogy ugye, amikor másiknak a személyére tekintünk, mert ezt úgy kicsit említettem a kedves testvéreknek, akkor úgy teljesen tekintsünk a másikra, teljes valóságában, teljes egészében, minden egyes embernek a jó és rossz tulajdonságait is látva. Tehát ne ítéljük meg azt a másikat. Sok esetben akkor is, amikor nem is tudjuk, hogy valójában mi is volt annak a másiknak az igazi szándéka, mi is volt az ő igazi indítéka, hogyan, milyen körülmények között cselekedett. Nagyon sokszor nem látunk bele annak a másiknak az életébe, a mindennapjaiba, és mi vakmerően megítéljük, mindenféle tájékozódás nélkül véleményt alkotunk, amelyet ki is mondunk, belegázolunk másiknak a becsületébe, elítéljük őt, előítéleteink vannak, ugye ez is ide tartozik, vagy lemondjuk őket, azt mondunk róluk. Bárhogyan belegázolunk a másiknak a becsületébe is, lehet ez akár szavakkal, ugye ez a leggyakoribbi, de lehet viselkedésünkkel is. Ugyanakkor lehet a mi gondolatainkban is ez már megnyilvánulhat, mint belső bűnöket, azokat is meg kell említeni, és a szentgyónásainkba azok is tartoznak, amikor a mi szívünkben kimondás nélkül, vagy akár a mi magatartásunk megváltozása nélkül is, a mi szívünkben már megítéljük, elítéljük a másikat, lemondjuk őt, esetleg előítéleteink vannak a másikkal szemben. Ezek a bűnöknek a következő csoportja, ami ide tartozik. A katekizmus is megemlítette még mindemellett a megszólást és a rágalmazást. Kedves testvérek, nagyon gyakori, hogy ezeket a bűnöket összekeverjük. És azért meg kell egyértelműen fogalmazni, hogy mi is az a megszólás, hogy a katekizmus is mondta, amikor a másiknak a létező, valós, nagyon fontos, létező, valós hibáját kibeszéljük, vagy lemondjuk őt. Ez ugye a megszólásnak a bűne. Amikor a másiknak létező, valós hibáját kibeszéljük, vagy lemondjuk őt. Ez a megszólás. A rágalmazás pedig az, amikor az igazsággal ellenkező állításokkal ártok mások becsületének. Tehát, amikor valakire kitalálok valamilyen hibát, belegázolok az ő becsületébe, amikor valakinek nem létező hibáját próbálom bemagyarázni, elmondani a másiknak, és így megrágalmazom őt. Egyik bűn se helyes, sem a megszólás, sem a rágalmazás. Természetesen ugye a rágalmazás az még súlyosabb, hiszen ekkor nagyon keményen belegázolok a másiknak a becsületébe, tehát kitalálok valamilyen hibát, valamilyen bűnt a másikra, nem létező hibát vagy bűnt. Ez a rágalmazás. Ez a kettő között a lényeges különbség. Míg tehát a megszólás valakinek a valós hibáját beszéli ki, mondja el, a rágalmazás valakinek a kitalált, nem létező hibáját, gyarlóságát, bűnét beszéli ki, mondja el. Így gázol bele a másiknak a becsületébe. Nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy helyesen meg tudjuk különböztetni, tehát a megszólásnak és a rágalmazásnak is a bűnét. Mindemellett, ha picit még tovább lépünk, akkor ugye ide tartozik egy kicsit azért a dicsekvés is, vagy a hencegés is. Ez is lehet ugye bűn az igazság ellen. Amikor tehát nem föltétlenül szükséges pillanatokban, helyzetekben dicsekszünk, ezzel jobbnak akarjuk magunkat beállítani, vagy hencegünk valamilyen jó tulajdonságunkkal, valamilyen adottságunkkal, ez is ide tartozhat. Ugyanakkor meg kell említeni az iróniát is, amikor valakinek egy tulajdonságát, vagy viselkedését rossz akarattal nevetségessé tesszük, vagy gúny tárgyává alakítjuk, tesszük. Ez ugye az irónia. Kedves testvérek, mindezek a bűnök a 8. parancsolathoz tartoznak. Ezek voltak azok a legfontosabbak, amelyeket a mai napon össze szerettem volna a kedves testvéreknek foglalni. Végül még azt szeretném mondani, hogy ezzel magától értetődik, hogy a hittanóránk sorozatának a végéhez érkeztünk. Több héten, több hónapon keresztül próbáltam a kedves testvéreknek összefoglalni az egyes bűnöket, a bűnöknek a csoportjait, a bűnöknek a felosztását elmondani. Abból a célból, hogy tudjuk meg, és tanuljuk meg azokat helyesen értelmezni, hogy tudjuk a bűnöket helyesen besorolni, és természetesen az az elsődleges cél, amely előttem állt, hogy amikor próbálunk a lelki életünkben előre haladni, a mi lelki életünket megvizsgálni, lelkiismeret vizsgálatot tartani, akkor tudjunk olyan valósan, reálisan tekinteni a mi saját életünkre, saját lelki életünkre, hogy ne legyen azt tényleg, hogy azt mondjuk, hát rendszeresen járunk szentmisére, imádkozunk, akkor nekünk ugye nincs is bűnünk, nem szükséges, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, nem szükséges az, hogy alaposan megvizsgáljuk a mi életünket, a mi mindennapjainkat, szavainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket. Nagyon fontos, hogy minden egyes szentgyónásunkra megfelelőképpen, alaposan, lelkiismeretesen fölkészüljünk, és ebben kívánt egy kis segítséget nyújtani ez a hittanóra sorozat is. Megköszönöm kedves testvéreknek azt a sok hetes, sok hónapos figyelmét, amellyel elkísértek, amellyel velem tartottak, és próbáltuk közösen értelmezni a bűnöket, közösen megpróbálni helyesen besorolni az egyes bűnöket. Mindjártnak szívből kívánom, hogy legyen ez a hittanóra sorozat a mi lelki segítségünkre, és segítse a mi lelki fejlődésünket és előrehaladásunkat. Mindjártnak további nagyon szép és áldott hetet kívánok. Nagy Péter atyát, Vágsejei Esperes plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.